Előre bocsátom azt, hogy nem kértem. Nem kértünk mi álmokat Orbán Viktorról. Nem akartuk azt, hogy most akkor tudjuk, hogy mi történik Orbán Viktorról. Miről szól az ő élete? Tehát nem kértük. Hogyha kérnék is álmot, akkor én mindenképpen valami olyasmit kérnék, hogy atyám, mutasd meg a te országodat, hogy lássam azt is, mert itt, amit látok itt a világban, az borzalmas. Valamivel kéne azt ellensúlyozni. Persze Isten megadja azt is kérés nélkül. De úgy néz ki, hogy ad ilyent is. És emlékszem, amikor Tibor kapott egy álmot Orbán Viktortól, nem tól, hanem ról, akkor én abból viccet csináltam, poén csináltam, megmondom őszintén, Isten bocsássa meg, kinevettem, poéngottam Tiborra, hogy jó sok ideje van, meg eléggé, hogy mondjam, kiterd az ő figyelme, igazán dolgra, mint Orbán Viktorra, hogy mi történik, ugye. Poén csináltam belőle, és rá egy-két napra körülbelül én is kaptam egy Orbános álmot. Kérés nélkül. Hát ez szerintem Istennek részben a humor érzéke, de szerintem sokkal fontosabb az, hogy ő azt akarta, hogy bizonyos témákból ne csináljunk poént. Ami fontos, és amit látnunk kell, nekünk is, és azoknak is, akik ugye követik a mi beszédeinket, abból ne csináljunk poént, mert itten ténylegesen egy nemzetnek a sorsáról van szó. Emberek életéről van szó. Tehát lehet poént csinálni ezekből az álmokból, vagy ezekből a beszédekből, ugye, amit úgy hívnak, ugye, hogy elbagatellizálni a témát. Tehát a témának az élét elütni, ugye, tehát rácsapni a témának az élére egy, mit tudom, egy 10 kilós kalapáccsal. Tehát ezt nem tehetjük, az teljesen biztos. Hogy az Úristen veszi a fáradtságot, hogy minket figyelmeztessen, hogy mi történik a Magyarország, tehát a magyar nemzet vezetésében is. Az igazság az, hogy mi közön van nekem ehhez? Tehát én ugye Székelyföldön élek, Székelyországban, ugye, mi közön van nekem ehhez? Hát annyi közön van, hogy többek között, hogy az én ugye, tehát egyrészt magyarnak tanítottak, azt mondták, hogy magyar vagyok, székely magyar vagy magyar székely, bár a más székelyről nem hallottam. Másrészt a nagyapám annak idején, legalábbis tudtommal, tiszti orvosként szolgált a magyar hadseregben, tüdőlövéssel jött haza a háborúból, harcolt a magyar hazáért. Na most én nem harcolok a magyar hazáért, nem állok be a magyar hadseregbe, viszont na, ez adatott nekem is, magyar identitás, még hogyha nem is az a magyarországi, hanem ilyen székelyes, ilyen keleties magyar identitás. Ezt örököltem, kötelességem nekem is, ugye, mivel magyarul beszélek, és nem román az anyanyelvem, nem az angol, ezért úgy érzem, hogy ez így tisztességes, hogy kivegyem a részemet abból, ami van, és a terhet, ugye, a teher is oszoljon valamelyest. Mindenkinek ugye adatik abból is, az senki nem kerülheti el. És hát reméljük a legjobbakat. Reméljük a legjobbakat, és vágyakozunk arra, hogy az Úristen elvégezze, amit akar végezni a magyarok megmentésére, ugye. Szóval veszélyben van Orbán élete. Erről korábban is beszéltünk egyébként, mert Tibor kapott egy nagyon kemény álmot arra vonatkozóan, hogy menekülnie kell Orbán Viktornak. Az, hogy miért, az szerintem nagyon sok ember számára már teljesen nyilvánvaló. Tehát olyan kavargások, olyan zavargások vannak az ő személye körül, a Magyarország vezetése körül, hogy könnyen megtörténhet, hogy amikor a Billy kiborul, akkor menekülnie kell neki, hogy valami, hogy legalább ugye, az életét, ugye, a föld életét megmentse, hogyha lelkét nem is akarja megmenteni éppenséggel. Egy olyan álma is volt Tibornak egyébként Orbánról, hogy volt egy ilyen kehely jelképesen, és abba a kehelybe sok mindent beleöntöttek. Ugye többek között egy ilyen videót is ugye beleöntöttek, több ilyen videót, egy ilyen hangfelvételt, meg beszélgetést, aminek igencsak kemény a címe, veszélyben Orbán élete, ugye ez nem vicc, most akkor ebből ki vagyok én, vagy nem, ebből én poént csináljak. Szóval akkor én elmondanám az álmot, amit én szintén nem kértem, tehát tényleg nem akarok én Orbánnal foglalkozni, nem akarok én beülni a magyar parlamentbe, sőt, nem is igényeltem a magyar állampolgári jogot, tehát úgy éreztem, hogy nem az én dolgom. Ha én tudok valamit segíteni, az legyen az igazsággal, avval az igazsággal, amelyet az Úristen bármelyik magyarnak, bárkinek kijelentene Jézus szavai által. Aki őszintén keresi az igazságot, és nem embereknél keresi, mindenkinek megadja, még Orbán Viktornak is megadná. És ezt én úgy mondom, hogy mostanig nem adta meg. Nem azért, mert Isten meg van sértődve Orbán Viktorra, hanem azért, mert Orbán meg van részegedve. A kehelytől, a babiloni kehelytől, az uniós kehelytől, a WHO kehelytől, az uniós pénzeknek a kehelytől meg van részegedve. És amíg az ember meg van részegedve, addig Isten nem tudja neki megadni az igazságot. Vagy amíg ő nem mondja azt, hogy atyám, menj el atyám. Vagy az Úr Jézus nevében, ugye, mint ahogy meg van írva, ugye a Bibliába, ami elvileg a kereszténységünknek az alapja, kéne, hogy legyen, hogy neki minden hatalom megadatott. az égen, a földön és a föld alatt egyaránt minden tér meghajol. Hát akkor miből állna ki most ugye Orbán Viktornak is, az ő barátainak is kérni a jóságos Isten segítségét, vagy segítségül hívni az Úr Jézus nevét, hogyha már azt mondjuk, hogy mi konzervatív, keresztény nemzet vagyunk, ugye? De hangsúlyozom, hogy egyelőre ez még nem történt meg, és ez nem akar valamit megtörténni, mert nagyon kemény a részegség. Kemény a részeg állapot, amiről ír a proféta, hogy a nemzetek ittak az ő paráznoságának a kelyhéből. Ugye a Szodoma és a Gomorra, ami mostani Amerika, az a nyugati szellemiség, na annak a kelyhéből ivott Orbán Viktor is, ittak a magyarok is, ittam én is, én sem vagyok kivétel, én sem vagyok jobb, mint ti, és megrészegettünk. És amíg az ember ebben a részeg kómás állapotban van, nincs ahogy meghallja az élet hívó szavát. Emberek, ez van. Na akkor következzen az álom, amit a tegnap este kaptam, azt még elmondom érdekességképpen, hogy hát ugye estére egész korán ugye nagyon beálmosodtam, ráadásul még vendégségben is voltam barátomnál, szégyeltem azt, hogy mindjárt elalszok. Tehát nem akartam megbántani őket, hogy te unalmasok vagytok valami ilyesmi, mert szó sem volt erről. Jó volt a beszélgetés, minden, de álmosság fogott el, nem tudtam, hogy most akkor beteg vagyok, vagy valamilyen problémával. És közben ugye nem akartam észrevenni, hogy Istennek nagyon fontos üzenete van számomra is, azok számára, akik ugye találkoznak ebben a hangfelvétellel. Hazajöttem, és nem vártam éjfélig, sőt, már éjfélekor, sőt, egészen pontosan 11:30-kor már fel voltam ébredve, és elmondtam az álmot a barátaimnak. Tehát éjfél előtt felébredtem, annyira kemény volt az álom, annyira intenzív volt, és tudtam, hogy kész, ennyi volt. Fel kell kelni. Felkeltem és elmondtam az álmot a barátaimnak. Azt álmodtam, hogy hát úgy igazából nem is Brüsszelt láttam, hanem ha jól emlékszem, Ausztria volt, Bécs. Ugye, de úgy azt mondhatnánk, hogy Ausztriában már, vagy Bécsben már Brüsszel van. Magyarországon még nincsen Brüsszel. Hála a jóságos Istennek. Nincs olyan mértékben Brüsszel, mint amilyen mértékben Ausztriában Brüsszel van. Tehát akinek füle van, hallja. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországot még talán nem ejtette annyira rabul a Brüsszel, ugye, a Brüsszel központú világhatalom, unió, meg a mit tudom én mi, mint Ausztriát. Tehát úgy emlékszem, hogy Ausztriában voltunk, kimentünk, tehát érdekes, nagyon beszédes állam szerintem. Én sem értettem az elején, barátaim segítettek, úgy rávilágítottak néhány dologra, kaptak kijelentést arról, hogy miért kellett én Bécsbe, egy rozoga Dacia-val menjek például. És nem én, hanem egy páran voltunk ottan, barátokul. Egy ilyen régi Dacia-val, rozsdás Dacia-val kimentünk Bécsbe, mert hallottuk, hogy Orbán Viktornak ott lesz egy prezentációja, egy ilyen bemutatója, vagy valami nagyon fontos dolog. Bemegyünk egy hatalmas teremben, és a hatalmas teremben van két ember. Na mondom, ezt megérthettem. Ez is eléggé beszédes szerintem, hogy két ember volt az egész teremben, és igazából nem volt senki. Tehát ugye zárt ajtók mögött történt ugye egyfajta egyezkedés, vagy valami, és úgy igazából nem volt fontos, hogy legyenek ott a tanúk, hát miért is legyen. Elég az, mi kettel megbeszéljük, aztán majd öntjük rá a világra az eredményt. Orbán Viktor egy prezentációt tartott. Tehát ugye ez a PPS kivetítette a falra az ő gondolatait, meg minden, és hát a néző az nem volt más, mint a WHO-nak az elnöke. Hogy is hívják? Itt van a neve. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tehát a nevét azt nem is akarom kielemezni, mert szerintem akkor holnapig sem fejezzük be ezt a videót. És hát ő volt a néző. És valahogy ott a projektor úgy mögötte volt, tehát a kivetítő mögötte volt, és úgy valahogy ő is úgy belelógott a képbe a Ghebreyesusnak az árnyéka. Miközben Orbán Viktor beszélt is, magyaráztatta a dolgait. És ez a Ghebreyesus, ugye a WHO elnöke, hát úgy igazából szinte azt lehetne mondani, hogy a világnak az elnöke. Mert hogyha valaki nem akarja észrevenni, hogy az egész világ most már a WHO-n keresztül van irányítva, az ember nem akar semmit sem észrevenni. Azt kell mondani, az ember nem akar látni a valóságot. Tehát az ő árnyéka belelógott ugye a kivetítőnek a fényébe, és Orbán Viktor ottan próbált valami jó prezentációt előadni ennek a Ghebreyesusnak. És ez unta, hát ő aludt előtte a prezentáció közben, és úgy intette, hogy belenyúlt a fénybe, a kivetítőnek a fényébe, és így megpofozgatta Viktort, hogy gyerünk már, fejezd már be, mert úgysem ez a fontos, úgysem ez a lényeg. Nem kell szerepelni itt senki előtt, nyugodtan mondja, hogy fejezd be, hogy érjünk a végére, mert úgysem az lesz, amit te elképzeltél, hanem az, amit én elképzeltem körülbelül. Tehát így megalázta, így megpofozta Viktort a WHO-nak az elnöke. És emlékszem, hogy olyan teljesen gyermek voltam, tehát én nem úgy voltam ott jelen, nem mint egy felnőtt, mint egy izompacsírta, hanem mint mit tudom én gyermek, így eszembe jut a Dávid és a Góliát története. Én felpattantam, odaléptem ez a Gebreyeshushoz, úgy szembeálltam vele, és megpofosztam őt. De nem erőteljesen, hanem így inkább ilyen megalázón, én megveregettem az arcát, hogy mit képzelsz te magadról. Mondom, ő a magyarok miniszterelnöke, tehát mit képzelsz te magadról, hogy te megalázod őt előttünk. És tényleg ugyan teljesen félelem nélkül, meg minden ezt úgy megcselekedtem. Ez is beszédes, én nem akarok mindent kifejteni ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, mert kicsit úgy hagynék ugye a kedves hallgatók számára is, hogy ők is gondolkozzanak el rajta, kapnak ők is kijelentéseket, hogy ennek mi a jelentése annak, hogy oda mentem és megpofosztam ezt a Gebreyeshust. És hát a Viktornak a reakciója az volt, hogy ő nagyon zavarba jött. Ő nagyon zavarba jött, mert ő, hát ő nem számított arra, hogy az ő főnökét, mert valljuk be őszintén, tehát itt nagy valaki azt higgye, hogy a pápa kíváncsi Orbánnak a véleményére, vagy Gebreyeshus, a WHO-nak, a világnak az elnöke kíváncsi az Orbán véleményére. Az, hogy neki megvan engedett az illúzió valamilyen mértékig, hogy higgye azt, hogy neki is van beleszólás a dolgok alakulásába, hogy szükség van az ő szavazatára, az ő egyetértésére. Ez egy dolog, tehát ez neki megvan engedett az illúzió, mert másképp ugye nagyon durván szembesülne a lelkiismeretével, ugye? Tehát, hogyha nem érezhetné ő magát valamennyire fontosnak ebben az egész sátáni játszmában, és ez bátran szemreben is nélkül mondom, hogy sátáni játszma, ami történik a WHO-ban és az Unióban. Hogyha ő nem érezhetné magát valamelyest fontosnak ebben a sátáni játszmában, akkor a lelkiismerete még hangosabban szólna is, és ott drasztikus dolgok kéne történnek az ő életében, az ország életében. De ugye nem történik, mert ő is úgy elhiszi, Szijjártó is, meg a társa is elhiszik, hogy nagyon fontos, hogy ő, amit ott mond, az ő véleménye nem fontos emberek. A pápa nem volt kíváncsi az Orbán véleményére, sem ez a WHO-nak az elnöke nem kíváncsi. Tehát Isten nekem ezt mutatta meg, hogy ezek tényleg megalázóan viselkednek Viktorral, tehát mint ahogy az a francia elnök is, amikor megfogta a kezét, és így szinte egy gyomorszájon verte, ugye a készfogással, úgy irányította, hogy na most akkor te arra mész. És Orbán Viktor ilyen zavartan, ugye, mint egy kisiskolás, úgy ment, és úgy kinyában mosolygott meg minden. Szeretném azt még előre bocsájtani emberek, hogy én, amit most mondok, vagy amit mondhatok, én ezt nem azért mondom, hogy megalázzam Orbán Viktort, vagy hogy lenézzem őt, egyáltalán nem lézem. Sőt, együtt érzek vele, sajnálom őt. Tudom, hogy sokan haragusznak rám, és okkal, de az biztos, hogy úgy igazából Orbán Viktor a nemzet haragjával, vagy annélkül óriási veszélyben van. Az ő élete, az ő sorssal, és legfőképp az ő lelke óriási veszélyben van. Az én haragommal, az én haragom nélkül, érthető? Az én szarkazmusommal, vagy annélkül? Sőt, és akkor mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ha úgy érzed, hogy ellenséged Orbán Viktor, hát akkor imádkozz érte. Ha engemet akarsz követni, az, hogyha valami más filozófiát akarsz követni, vagy mit tudom én mit, hát akkor csinálj azt, amit akarsz. De azt mondja Jézus, hogy én azt mondom, hogy imádkozz az ellenségeidért. Aki ellenségnek vész, imádkozz. Egyrészt azért, mert ő benned van, hogy vedd már észre az ő személyében magadat, ez nagyon fontos, nekem is nagyon fontos, hogy nekem is minden ambícióm meg lett volna arra, hogy akár egy olyan hasonló szerepbe bekerüljek szerepkörbe, mint Orbán Viktor. Mert mindenkiben megvan a hatalomvágy, a kényelemvágy, a világi élvezkedés, ez a vágy mindenkiben megvan. Az, hogy neki sikerült, nekem nem sikerült, ez nem az én érdemem, hogy én nem kerültem bele úgymond a megtévesztésnek azon mélységeibe, ahol Orbán Viktor van. Tehát ezért hangsúlyozom, hogy én nem elmarasztalással és lenézéssel mondom, sőt, imával mondom, az Úristen mentse meg az ő lelkét, és azáltal mentse meg a magyarok lelkét, akik őt követik még mindig, és azt hiszik, hogy ő egy nagyon nemes harcot akar megvívni. Ott a benzinárakkal, meg a nem tudom én mivel, milyen áraknak a stopjával, ugye. Na, vissza az álomhoz. Tehát amikor én ezt megcselekedtem ebből a Gebreyeshussal, nem is én cselekedtem, hanem a gyermek, ugye, akinek van atya, ugye, van mennyi atya, az ég és a föld teremtője az én atyám, mert persze, oda mentem is, hogy mondjam, tehát ahogy mondja Jézus, tehát Isten megadja a hatalmat az ő gyermekeinek, és fölöttünk nincs senki, hisz a legkisebb a mennyek országába, nagyobb, mint a legnagyobb ember itt a földön, tehát Dávid megtehette, hogy pofonveregette Góliátot, oda mentem, és szóltam neki, hogy mit csinálsz, ember? Hát hát ő a magyaroknak a miniszterelnöke. Mit képzelsz te magadról? De Orbán Viktor, ugye, mivel neki ez a főnöke, az a hierarchiában, a piramis hierarchiában fölötte van, jóval fölötte, ő zavarba jött is, nem mer semmit csinálni, és úgy kinyálva, vagy mosolygott is, meg minden. És hát valami olyasmi volt az álom, olyasmi folytatása volt, hogy így, na, kezet fogtunk, beszélgettünk, meg minden, de teljesen lazán. A Gebreyesus ott elhallgatott. Tehát úgy szerintem úgy érezte nem az én hatalmamat, hanem Istennek a hatalmát, aki oda küldött engemet, ugye, mint Dávidot. Érezte, ő nem csinált semmit, kész, ő kiment a képből. Viszont Orbán Viktor nagyon zavarban volt, és úgy mosolygott is, meg így kedveskedni is próbált, mint ahogy ő szokott, ugye. Érezte, hogy egyrészt ennek következménye lehet, hogy valaki az ő sarjából, ugye, vagyis nem az ő sarjából, hanem az ő nemzetéből, a nemzetségéből, ugye, magyarok közül beszól a nagy főnöknek. Már pedig most éppen most az történik, emberek. Ez az igazság. És nem csak most történik, hanem évek óta ezt csináljuk, Isten kegyelme és Istennek a hatalma által. Ezért nem félünk. Lesz, ami lesz, az lesz, ami lesz, valami csak lesz. Előbb-utóbb csak véget fog írni az élet is. De ez a mi dolgunk is, kész. Szóval, ott tartunk, ugye, hogy Viktor zavarban van, mosolyog is, meg ugye ott van, körülbelül megosztik az ő gondolkodása, hogy na most mit fog kapni a főnöktől, ugye, ezért, amit csinál ez a bolond, a gyermek, és másrészt meg úgy nekem is próbál megfelelni, mert ugye én valamilyen szinten a nemzetet képviseltem, a magyarokat, ugye. És mondom, hogy Viktor, gyere menjünk haza. És mondtam, hogy ilyen rozog a Dacia-val jöttünk egy ilyen egyszerű kis kocsival, de még te is elfész, gyere menjünk szépen haza Budapestre. És úgy láttam, hogy hát ő nem szabad, ő nem tud hazajönni, érted? De ugyanakkor megszólalt a lelki ismerete Viktornak. Úgy éreztem rajta, hogy ő haza is jönne, kijönne ebből az egész sátáni játszmából, és hazamenne az ő nemzetéhez is, és ahhoz a mindenható Istenhez, aki mostanig megtartotta az országot, ugye? De nem tudott hazajönni, meg volt ő kötözve, és nagyon durva kép következett, így ő mosolygott, meg úgy próbált nekünk segíteni ilyen diplomatikusan, hogy akkor menjetek, mert mondtam, hogy ha lehet a Dacianak valami problémája van, meg mit tudom én, talán biztosítás nincsen rajta, vagy valami, nem tudom, mit mondtam neki, és akkor így mondta, hogy hát ott, ha nem tudok átmenni határon, akkor ezt így lehet megoldani, meg úgy lehet mondani, így próbált is segíteni, na, ilyen diplomatikusan. És így közben így fordult el, így ilyen kínos volt az ő arca, az ő arcmimikája. Tehát ilyen feszült volt, és fordult el, és láttam, hogy elkaptam úgy a szemem sarkából, hogy a szemei átváltoznak. Tehát a szemei, tehát ilyen teljesen, mint a horrorfilmekben, ilyen feketék lettek. Tehát, mint a pupillája kitágult volna, és belette volna teljes mértékben az ő szemeit. Még a szem fehérjét is ugye eltakarta volna. És így próbált egy erőltetni, hogy visszajön az a normális szem. Tehát ezt ugye úgy értettem, és úgy érthettem, hogy ő küszködik, vívódik, ugye. Ezt mindjárt megnézzük Jézus szavaival, mi a jelentése, ennek a jelenségnek. Tehát ő folyamatosan vívódott, amik velem beszélgetett, folyamatosan vívódott két világ között, a WHO világa között, és hát az igazság között. Mert az igazság nevében mentem, nem úgy volt, hogy kocsmából kimentünk Orbán Viktorét, hogy gyere Viktor haza, hanem az igazság nevében, gyermekként mentünk oda, Isten gyermekeként mentünk oda, hogy hazahívjuk őt. És így vívódott, és a szemei változott el, ilyen fekete lett, aztán visszalakult, és úgy az arcmimikája is úgy kínjába, hogy eltorzult, mert tényleg ilyen harcol volt az ő szívében, az ő lelkében. És ez többször megtörtént, ez egy borzalmas látvány volt egyébként, tehát ezt sem szeretném a nevetség tárgyává tenni, ebből sem szeretnék poént csinálni, mert számomra is borzalmas volt, amit ottan láttam. Tehát ugye azt láttam, hogy megoszlik az ő szíve, hogy talán ott van benne a lelkiismeret. Én merem remélni, jó hiszeműen, gyermekként, kimerem jelenteni, hogy Viktorban nem csupán a diplomácia van benne, hanem valamelyest a lelkiismeret is szól hozzá, hisz ahogy beszélgettük itt az előbb a barátaimmal, Isten a kegyelmet, az ő kegyelmét és az ő kegyelmi ajánlatát úgymond fenntartja egész életünk végéig. Hogy mikor lesz az életünk vége, az én életem vége, vagy az Orbáni, mit tudom én, 50 év múlva, vagy 5 nap múlva, azt nem tudhatjuk. De ő fenntartja a kegyelmét, az ő ajánlatát. Aztán vagy elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Van, aki a kereszten fogadja el, van, aki már ott sem tudja elfogadni, és van, aki korábban tudja azt, korábban elfogadja azt. Tehát én hiszem, hogy nem csak a megfelelési kényszer, a magyar nemzettel szembeni megfelelési kényszer okozott neki harcot az ő szívében, ebben az álomban, hanem a lelkiismeret is. Mert az is kéne, neki is kéne, mert szeretni azért úgy, nem szeretni teljes mértékben egészségben kihagyni Istent a képből. Csak ő nem tudja, hogy nem lehet azt sem csinálni, hogy egy kicsi Isten és egy kicsi WHO, ez nem működik, emberek. Egy kicsi Isten, kicsi sátán. És egyelőre most még ezt csinálja ő. De azért ezt úgy mondom, emberek, hogy aki ezt hallja az ő szemében, vegye észre magát. A magyar nemzet is ezt csinálja. Kéne egy kicsi Isten, egy kicsi uniós támogatás, meg kicsi uniós pénz, egy kicsi uniós pornó, ugye? Minden kéne nekünk. Jólét, meg zülés, meg kicsi Szodoma, meg Gomorra, de Isten is kéne. Na Orbán Viktor is ebben a skizofén állapotban van. Emberek, ez az igazság. Mint a magyar nemzet. Ezt megint nem nagy képen akarom mondani lenézéssel, hanem együttérzéssel, mély fájdalommal, féltő szeretettel, hogy aki ezt hallja, gondolkozzon el, hát ha valaki ezt belátja és esélyt kap arra, hogy megmeneküljön. Mert itt a lélek a tét, emberek. A földi élet az bármikor véget érhet, itt csak átutazók vagyunk ezen a földön. Ez itt nem mindegy az emberét, ezt a rövidke időt hogyan tölti el, és hogyan befolyásolja, hogyan pecsíteli meg az ő örökké valóságát. Mert a lélek nem fog meghalni, sem az Orbán és sem az enyém, az teljesen biztos. Hogy fog oda átmenni, az egy másik kérdés. Szóval ez volt az álom. Viktor nem jött velünk, mi így mentünk vissza Dacia-val Budapestre, Bécsből, avagy Brüsszelből jelképesen. Na és akkor most áttérnék a címnek a megmagyarázására. Hogy mit jelent az, hogy miért mondom azt, hogy veszélyben van Orbán Viktor élete, és miért írtam ki azt, hogy beleesett egy tömeggyilkos csapdájába. Próbáltak segíteni rajta, de nem fogadta el a segítséget. Egyelőre ez tényként állítom, hogy Orbán Viktor nem fogadta el a segítséget, sőt a magyar nemzet sem akarja elfogadni a segítséget, mert hisz ott tart még mindig a Magyarország, magyarok országa, hogy a keresztény, konzervatív keresztény nemzet ott tart, hogy szégyen Jézus nevét említeni társaságban, vagy netán az ő szavait ugye előhozni, hogy nem emlékeztek, hogy Jézus ezt mondta, mi miért csináljuk azt, ha ő ezt mondta. Tehát ott tart a magyar nemzet, hogy szégyelli Jézus nevét. Kereszténykedés az van, ugye, vallásoskodás az van, képmutatás az van, tudjuk jól, de az, hogy a Jézus szavát, amely örökké való, minden elmúlik, az ő szava nem múlik el. Az ő szavát segítségül hívjuk, hogy például nagyon fontos kérdésekben azt szerint döntsünk, ugye, Magyarország azt szerint döntsön, amit Jézus mondott. Na az már nem, hát szektás vagy, Jézusról beszélsz, hát nem vagy pap, szektás vagy, milyen bajod vagy, Jehova vagy, nem vagyok én Jehova emberek. Nincs nekem semmilyen, úgymond, nem tartozok semmilyen felekezethez. És nem is kívánok tartozni semmihez. Elég nekünk Istennek a kegyelme, mondta Pál apostol. Tehát igen, ez mind érvényes a magyar nemzetre. És ezért beszélünk, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy itt Orbán Viktoron múlik minden, de hogy is múlik Orbán Viktoron. Hát Orbán Viktor a tükörképe a nemzet jelenlegi állapotának. A kétfelé sántikáló magyar nemzetnek a jelenlegi állapotának a tükre Orbán Viktor. Hogyha ő elveszíti az életét, elveszíti a lelkét, mit veszíti el? E részben a magyar nemzet miatt. Megmutatja, hogy tessék, ez a sorsotok. Ami az én sorsom, az a ti sorsotok is. Mert belementetek az őrültségbe, a hülyeségbe, a hazugságba, ahelyett, hogy az Isten nevét hívjátok segítségül. És amikor én bajban voltam, most Orbán Viktorként beszélek, amikor én bajban voltam, akkor nem azt csináltátok, amit a konzervatív kereszténységnek az alapja mondana, Krisztus mondana. Vagy látjátok, de elestem, hülyeséget csináltam, mert miért nem imádkozatok érte? Hát azt mondta Jézus, hogy imádkozatok a nyomorultakért, a bűnösökért, az ellenségeitekért. Ők is meneküljenek meg. Mit csinál a magyar nemzet? Fellázad, tüntet, harcol. Mit tudom én, ő mindent akar. Tüntetés, lázadás, meg minden. Meg is, nagyon sokan szerintem meg is folytanák kanálvízbe Orbán Viktort. Emberek, nem ez a megoldás. Mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki számolni fog az ő tetteivel. Ezt mondja Jézus. Aztán meglátjátok, a végén ki fog derülni minden. Így is, úgy is. Tehát akkor miért mondom azt, hogy Orbán Viktor beleesett egy tömeggyilkos csapdájába? Nem csak ő esett bele tömeggyilkos csapdájába, hanem a magyar nemzet is. Tehát amikor én Orbán Viktort mondom, akkor a magyar nemzetet mondom. Akkor Bodó Attilát is mondom. Benne vagyunk nyakig a slamasztikával. Mit jelent, hogy ő beleesett a csapdába, tömeggyilkos csapdájába? Tehát ugye abban a teremben ketten voltak. Amikor azt mondom, hogy Gebreyesus, vagy az a WHO elnöke, én akkor nem azt mondom, hogy Gebreyesus, hanem azt mondom, hogy a világ, vagy a sátán. Az elbukott bábeli világ, káini világ. Annak a csapdájában van Viktor, aminek az egyik jeles képviselője, ugye ez az etióp származású WHO elnök. És akkor közben, hogyha valakinek van valami hozzáfűzni valója így az eddig elhangzottakhoz, nyugodtan tegye meg, vagy mondja el, akkor folytatjuk tovább, hogy alátámasszuk, hogy miért mondjuk azt, hogy beleesett a tömeggyilkos csapdájába Viktor. De hogyha nincs, akkor úgyis menjünk tovább, folytatjuk addig, amíg lesz valami. Oké, én betenném a képernyőre is. hogy lássátok, ki ez a Gebre Jézus. Igen. Nagyon gyorsan felolvasom, ki ő. Isten felhívta a figyelmet arra is, hogy azért, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy miért engedik, hogy egy ilyen információ fennmaradjon egy olyan portálon, mint a Wikipédia. Ez minek köszönhető. Ezen is érdemes elgondolkodni. Én gyorsan felolvasom a lényeget. Ez meg fogja mutatni, alá fogja támasztani azt, hogy igen, Orbán Viktor benne van a gyilkos, a tömeggyilkos csapdájában. A magyar nemzet is. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Aszmarában született 1965. március 3-án. Tigré származású etióp politikus, az egészségügyi világszervezet WHO fő igazgatója 2017 óta. Tehát 60-ben született Etiópiából, az Etiópiától 1991-ben függetlenné vált Eritrea fővárosában, Aszmarában. Fiatalon csatlakozott a Tigréi Népi Felszabadító Fronthoz, TPLF, amely a Mengistu Haile Mariam marxista diktátor 1991-es megdöntéséhez vezető szabadságharc élcsapatává vált, s melyben a mozgalom egészségpolitikájával foglalkozott 1986-ban, azt követően, hogy lediplomázott az Aszmarai Egyetemen, az Etiópiai Egészségügyi Minisztériumban helyezkedett el néhány hónapot, Dániában és Svédországban töltött ösztöndíjasként, majd a Londoni Egyetemen a WHO ösztöndíjának segítségével mesterfogadatot szerzett, betegségekkel szembeni immunológia, 2000-ben pedig, ugye hát ezek kellenek, ezek a diplomák, ezek a bélyegek, hogy hát nagyon elismert, nagyon professzor, intelligens, ügyes ember, tehát hogy kell a tekintét, azt meg kell neki adni. Azt, hogy az egyetemen ő mit csinált, az már teljesen mellékes. A lényeg az, hogy amit leírnak róla, neki diplomája van itt is, ott is, amott is és mindenhol. De az egészségnek a megtestesítője. Tehát úgymond egyfajta Jézus, csak ugye nem tiszta Jézus, hanem ilyen Gebre Jézus, ugye. Hát ebben nem akarok mostan belemenni ebbe a dologba. 2000-ben pedig Nottingham egyetemen doktorit a közösségi egészségügyi témájában, azt is megszerezte. Tehát doktor, mester, minden. Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezetek rabbinak, mesternek, tanítónak, senkit ne nevezzünk doktornak. De mi úgy döntünk, hogy minket az nem érdekel, mi ezt a Gebre Jézust nevezzük majd doktornak és mesternek, és azt fogjuk csinálni, amit ő mond. És Magyarország mi azt csinálja, amit Jézus mond? Nem. Magyarország azt csinálja, amit a Gebre Jézus mond, akire Jézus azt mondja, hogy senkit ne nevezzünk mesternek, senkit ne nevezzünk doktornak. Ez ennek nagyon fontos jelentése van, és ezt meg is lehet érteni, és Isten meg is mutatja a jelentését azok számára, akik kívánják a megértést és az értelmet, a bölcsességet Istentől. Hogy miért mondta Jézus, hogy senkit ne nevezzünk mesternek és doktornak? Azért, hogy ne csaljuk meg magunkat, ne csapjuk be magunkat, ne sétáljunk bele a sátán csapdájába. Mert így ugye valakit, mit tudom én, Móriczkát mesternek nevezzük meg, ez ilyenek doktornak, utána aztán még azt fogjuk csinálni, az egész világ azt fogja csinálni, amit Móriczka mond. Emberek, ez van. A tekintély elvűsége így működik. A hierarchia, hatalmi hierarchia, sátáni hierarchia így működik. Tekintély elvűségen alapszik. Jézus azt mondja, hogy látjátok, hogy a világban az emberek ugye a nagyobbak uralkodnak a kisebbek fölött, hatalmaskodnak fölöttük. Közöttetek ez ne így legyen. Ne így legyen, hanem fordítva. Aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok, szolgálj kisebbeket, ugye? Apropó, itt egy kis zárójel, és felolvasom azt, amit írtam a videó leírásában, hogy meglássátok, hogy itt mi a... Tehát, hogy a miniszterelnök funkciónak mi a jelentése? A minisztert azt írtam ugye a videó leírásában, a miniszterelnök fogalom immár Magyarországon is egyre inkább egy hatalmi státuszt jelöl. Tehát ugye, tehát az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, az sokkal inkább arról szól, hogy ő hol helyezkedik el a világ hierarchiában, a piramisban, a fáraó, a sátán piramisában. Tehát egy hatalmi státuszt jelöl a miniszterelnöki pozíció. Viszont nem így kéne ez legyen, mert hogyha megnézzük, hogy mi az, hogy miniszterelnök, vagy első miniszter, ugye? Az azt jelenti, hogy az a legelső, legfőbb szolgáló, szolga. Nem hiába mondják ugye az angolban az, hogy ministry, minister, tehát hogy ministering, tehát szolgál. Jézus mit csinált? Szolgált. Tehát igazából, hogyha Orbán Viktor Isten szerint vezetni az országot, az ő igazsága szerint, a Krisztus szerint, a konzervatív keresztény érték szerint vezetni az országot, akkor neki nem hatalma volna, nem a hatalmi hierarchiáját jelenteni a miniszterelnöki pozíció, hogy neki mekkora hatalma van, hanem azt jelenteni, hogy ő olyan szinten telve van Istennek a bölcsességével, az ő erejével, az ő hatalmával, ugye, mint a régi királyok, hogy ő képes szolgálni nemzetet. Tehát most már a miniszterelnöki pozíció, ez egy ilyen hatalmi státusz a sátáni hierarchiában, és nem pedig azt jelzi, hogy egy hatalmas szolgálatot teljesít egy nemzet felé. Sajnos ez van, emberek. Ez van. Ezzel szembe kell nézni szépen. Ez ugye ezt kikezdték, hát nyugaton, amerikas, ugye a british arisztokrácia, meg a mit tudom, a királynők, ott alakult ki ez, hogy ezek a hatalmas pozíciók már a hatalom szimbólumaként voltak, a herceg, meg a gróf, meg minden, és nem a szolgálat szimbólumaként, ugye, mint a Krisztus azt kéne, vagy Krisztus azt javasolta nekünk. Szóval vissza a WHO elnökére, ugye, akiről azt mondja, tehát nagy valaki azt írja, hogy én mondom, itt le van írva, tehát, hogy tömeggyilkos, kész. Én csak elmondom, amit a Wikipedia ír. Aztán mindenki dönts el, hogy itt ez miről szól egészen pontosan. Igen, tehát itt ugye persze a Wikipedia elmondja, hogy doktori cím és mesteri cím, meg minden, amiről elmondtam, hogy Jézus mit mond. Először Tigri tartomány egészségügyi felelőse, majd 2005-től Etiópia egészségügyi minisztere lett. Ebben a tisztségben az AIDS, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemben, amit szintén ők hoztak létre, jelentős eredményeket sikerült elérnie. Továbbá átfogó reformokat vezetett be, amely az egészségügyi infrastruktúra. Figyelj meg! Egészségügyi infrastruktúra. Egészségügyi lenti struktúra, lenti szerkezet. Amíg az egészségügynek, a magyarok egészségügyének lenti struktúrája van, infrastruktúrája van, és nem fenti, vagy ultrastruktúra, ugye? Mert hogyha a Gebre Jézusnak az egészségügyi struktúráját infrastruktúrának nevezzük, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Jézusnak az egészségügyi elképzelése az ultrastruktúra, vagy fenti. És ugye, mivel, hogy a mi elképzelésünk az egészség megtartásáról, visszaállításáról egy lenti struktúra szerint működik, hát mindenki lefelé megy. Temetőben, majd a pokolba. Ez van, emberek? Ezt ki kell mondani. Tehát akkor az egészségügyi, igen, hatalmas sikereket ért el, ugye, egy általuk létrehozott járványban, meg ezében. Tehát erről sokszor beszéltünk, hogy létrehozzuk a problémát, az embereket bepánikoltatjuk, és aztán hozzuk a megoldást, de a megoldásban van maga az igazi probléma. Tehát nem is a Covid-ban volt az igazi probléma, mert ez egy hazug probléma volt, ugye? Hanem a megoldásban, a fertőtlenítésekben, a pszichopata fertőtlenítésekben, ugye, az ilyen kóros, meg holdkóros fertőtlenítésekben, meg vakcinákban, meg gyógyszerekben volt a valódi probléma, ami megölte az embereket. Ez az igazság, emberek. Erről beszélünk már több éve, és erről fogunk beszélni, erről is fogunk beszélni addig, amíg Isten azt adja nekünk, és amíg itt vagyunk a Földön. Amely az egészségügyi infrastruktúra, az egészségügyi dolgozók létszámát és az egészségügyi biztosítási fedezet bővítésére irányult. Tehát ez egy igazi szuperhíró, egy ilyen szupermen az ember. 2012 és 2016 között külügyminiszteri posztot töltött be. Tehát ugye itt van ugye a CV, a curriculum vitae, hogy ő hatalmas ember, tehát nagyon sok mindenre alkalmas. De ő is egy bábú, ugye egy sötét hatalomnak a kezében sajnos ez van. Vagy 2017-ben kinevezték a WHO fő igazgatójává, ami két szempontból is történelmi jelentőségű volt. Kinevezésével először került afrikai a szervezet élére, ugyanakkor első alkalommal választottak közvetlenül a tagállamok. Főigazgatói időszakára esett az új típusú koronavírus megjelenése és a koronavírus járvány elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések. Ezek az intézkedésekről már korábban is beszéltük, hogy annyira különlegesek, hogy a világ diktatúra létrehozását alapozzák meg ezzel. Már korábbi videókban szóltunk erről, hogy milyen tárgyalások történtek ugye Európában, a WHO körül, hogy a WHO ugye azt javasolta, hogy minden állam, minden ország egységesen lépjen fel egy esetleges újabb járvánnyal szemben. Ami azt jelenti, hogy kemény törvénykezés lesz, diktatórikus törvénykezés, amit mindenkinek kötelező betartani, úgy Magyarországnak, mint Romániának és Székelyföldnek, és Hongkongnak és Vietnámnak, mindenkinek. Tehát egy globális diktatúra. Mire alapszik? Hát az egészség, mert tudják, hogy az ember félti az egészségét. A testi ember főképp ugye félti az egészségét. Miért? Azért, mert az emberek Gebre Jeszusra hallgatnak, és nem Jézusra, aki azt mondta, hogy ne féltsd, mert minél jobban félted, annál hamarabb el fogod veszíteni. Ezt mondja Jézus. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elengedi az életét az igazságért, az evangéliumét, ugye, az ő tanításáért, örökre megtarthatja azt. Akik féltették az életüket a Covid alatt, már sokan el vannak temetve, akiket nem temettek el, azok súlyosan gyógyszerfüggők, tönkrement az egészségük, a szervezetüknek a védekezési képessége, ugye, tönkre, a súlyos kárt szenvedett. Azóta gyógyszerfüggők is, és ugye várják a következő körvakcinát sajnos. Ez van, emberek. Ez van. Miért? Azért, mert Gebre Jézusra ragadtunk, és nem Jézusra. Aki azt mondta, hogy ne félj, úgyis én fogom megtartani, mert hogyha nem adom meg neked, akkor te úgysem leszel egészséges. Ha megeszel 6 doboz vitamint naponta, akkor sem leszel egészséges. És a másik nem evett semmit, és ugye elmondtam én is, és bizonságot tettünk arról, hogy nem kaptunk el semmilyen Covidot, koronavírust, és nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, és az a mi immunrendszerünk, nem, nekünk nincs immunrendszerünk. Most nagy valaki kiforgassa a szavaimat, mi nem az immunrendszerünkben bízunk, hanem a jóságos Istenbe, aki az ő fiát feltámasztotta arra, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy amit ő mondott, az igaz és szent. Akkor hangsúlyozom, itt én most nem Jézusról beszélek, hogy megértsük egészen pontosan, amiről van szó, hanem ahogy Orbán Viktor mondja, a konzervatív keresztény országnak az alapjairól beszélek. Hát mi nem azt veszük figyelembe, hogyha védekezni akarunk egy, mit tudom, egy nagyon veszélyes vírussal szembe. Ez, minden nap egy újabb veszélyes vírust tudnak ezek kitalálni. Beírják az interneten, és adnak egy enter, és ki van találva az újabb veszélyes vírus. És mivel az emberek a Gebre Jézusnak hisznek, és nem Jézusnak, így járnak. És így járt Magyarország. Szomorú dolog, tragikus dolog, sokan elhunytak, sokat szenvedtek, lélegeztetőgépen szenvedtek, ugye, majd ugye mentek ottan ki a temetőbe. Ez van, emberek. Ez a tömeggyilkos. Ennek a csapdájában van Orbán Viktor még mindig. És a lelkiismerete szólt neki, mert szól, tehát Isten őt is szólongatja, teljesen biztos. Csak a magyar nemzetnek, a magyar népnek nem köpködni kéne Viktor felé, és utálni, meg gyűlölni őt, meg tüntetni, mert a tüntetéssel, meg az ellenszenvvel a hazugságot támogatja mindenki. Ezt mondja Jézus. Hanem azt kell csinálni a magyar nemzet, azt kell csináljuk első perctől, hogy imádkozzunk, hogy Isten ne engedje meg, hogy megrészegítse őt a hatalom. A Gebre Jézusnak a teológiája, a hazugsága. Híressé vált üzenet az országok vezetőinek. A tesztelni volt. Na tessék, ezt mondja Jézus, hogy tesztelni, ez is történt. Teljes megaláztatás, ugye az embereket podigalázták. Az, hogy miért, azt is tudjuk. Mert azt mondja Isten, hogy aki nem az igazságot választja, nem az ő szavát választja, az podig fogják alázni. Az akkor is menekülni fog, ha senki nem üldözi őt. Ezt mondja mindenható Isten, az ég és a föld teremtője, a fenséges Isten. Aki nem ismeri az igazságot, az ő szavát nem ismerte meg, akkor is menekülni fog, amikor senki nem üldözi őt. Na, az akkor is tesztelni fog. Miért? Azért, mert olvasd el a 139. Zsoltárnak az utolsó két bekezdését. Azért, mert az emberek, a magyarok, s a székelyek, s a világ ugye népei nem kérték a tesztet Istentől. Mert az utolsó két bekezdés a 139. Zsoltárban az arról szól, hogy egy konzervatív kereszténynek a kötelessége az volna a saját magával szemben, a családjával szemben, legfőképp Istenével szemben, az élettel szemben, hogy Istentől kér a tesztet. Ne Gebre Jézustól, egy kínai műanyag formájában. Uram, vizsgálj meg az én szívemet, hogy van-e benne valami nyoma a betegségnek, a kornak. Vizsgálj meg, mutasd meg, hogy az én szívemben van-e sötétség, bűn, hazugság, mert az okozza a betegséget. Ez itt volt az, hogy akik ugye Istenben voltak, és Isten, akikre áldását adta, azok nem betegedtek meg egyáltalán. Jóforma nem is taknyoltak. Hatalmas Covid ugye pusztított mindenhol, ugye a médiában főképp, média által, és azok, akik Istenben hittek, ők örökölték Istennek az ígéretét, a szavát. Azt mondta, hogy ne aggódj, a szárnyaimból fedezlek be téged. Kész, pont. Ezt ő megmondta, és így is volt. Így is volt. S továbbra is így lesz. Mert Isten nem, hogy mondja Tibi, nem árul zsákba macskát. Na, és akkor következik ugye hogy megértsük, hogy miért, mire alapozzuk azt, hogy tömeggyilkos. Személye nem mentes az ellentmondásoktól. A TPLF, mint marxista szervezet, jó figyelj, marxista szervezet, törzsi alapon háborúzott nem csak a szintén marxista központi kormánya, hanem a szomszédos népekkel is. Ennek az USA által terrorista szervezetként nyilvántartott alakulatnak a harmadik embere volt, ami sokkal jelentősebb pozíció, mint az egészségügyben betöltött tisztsége. A Hágai Nemzetközi Bíróság előtt kell majd felelnie tömeggyilkosságokért és kínzásokért. Na, ezért a kakuktojás ebben az évben. Gondolkozzon el mindenki azon, kérje megértést, hogy miért hagyja a Wikipédia fenn ezt az információt. Azt mondja, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt kell majd felelnie tömeggyilkosságokért és kínzásokért. Továbbá terméketlenséget okozó praktikákért, vakcinákért, éppen nincsen kívül, hogy vakcinákért, hogyan tették meddővé Istennek a gyermekeit, ugye? Terméketlenséget okozó praktikákért, gyakorlatilag etnikai tisztogatásért, amiket az ellenségként kezelt Amhara népcsoporton hajtott végre. Népszámlálási adatok szerint az amhara népesség egy dicsitelen időszak után 2 millióval csökkent. Nem a régmúltban elkövetett tettekről van szó, hisz európai szemmel barbár cselekményei 2018-ig folytak. Na, ő határozza meg a világ sorsát. Őt követi Orbán Viktor, az egész parlament, Magyarország vezetősége. Még egyszer hangsúlyozom, amit mondok, nem azért mondom, hogy lázadást szítsak ezzel, hanem azért, aki alszik, az ébredjen fel. Ébredjen fel. És ne haragudjon Viktorra, mert, mint az előbb is mondtam, Orbán Viktor a mi tükörképünk. Az elbukott magyar embernek a tükörképe, ugye? Hanem, ahogy Jézus mondta, imádkozzatok érte. Imádkozzatok. Mert minél inkább haragusztok rá, és minél inkább tüntettek, vagy lázadtok ellene, a kormány ellen, annál beljebb és beljebb kerül Magyarország a sátán birodalmában. Ez az igazság, emberek, ez az igazság. Na, csak hogy érdekességképpen említeném meg azt, hogy Etiópia, mi közünk van Etiópiához, mi köze van a kereszténységnek Etiópiához, a zsidóságnak mi köze van Etiópiához. Tudjuk jól, hogy azt mondja Jézus, hogy Sába királynője eljött, hogy hallja Salamon bölcsességét, ami csak emberi bölcsesség volt, amiben volt hiba, volt csorba, és nem volt elég, hogy megóvja az országot a bajtól, sőt, belevitte a bajba. A Salamon bölcsessége belevitte az országot, Izraelt annak idején a bajba. Összefeküdt mindenkivel, mindenkit elvett feleségül, mindenkit is elvett feleségül, ugye. Salamon ezt tette, és nagyon gazdag ember, nagyon bölcs, ugye emberi bölcsességgel rendelkezett, ami a szintén Istentől van, csak még mindig nem elegendő, nem élő bölcsesség, emberi okoskodás, emberi bölcsesség, filozófia. De azt mondja Jézus, hogy Sába királynője eljött, hogy hallgassa Salamont, az ő bölcsességét. Bizony mondom nektek, hogy nagyobb van itt Salamonnál. Ezt ő kire mondta? Magára mondta, a Szent Lélekre, Istennek a lelkére. Mert a legeslegkisebb ember, aki Istennek a lelke által szól, a Krisztus lelke által szól, az nagyobb, mint Salamon. Nagyobb, mint Salamon. De ugye a Sába királynője eljött, hogy hallgassa Salamon, sőt azt hiszem, talán házasságra is léptek, ugye Frigyre léptek, talán még gyermek, közös gyermekük is volt, Isten tudja, mi történt. Sába királynője, Sába az Etiópia, mai Etiópia, érthető. Csak hogy értsük meg, hogy körülbelül, aztán tovább mindenki úgy gondolja tovább, és imádkozzon, hogy értse meg, hogy miért van az, hogy pont Etiópiából kapja ezt a hatalmas pofont a világ. Pont Etiópiából. És annak mi köze van Salamonhoz. Ugye a Frigyláda állítólag el van veszve, ez nem biblikus, de hát a Biblia része az, hogy hát ezt röviden fel is olvasom. A Bírák korában Silóban állt a Szent Sátor szentének, szentek szentjében, Éli főpap idejében, amikor fiai a filiszteusok elleni háború alkalmával a nép kívánságára a Frigyládát a táborba vitték, a filiszteusok ebben Haezernél megverték az izraelitákat, és magukkal vitték a Frigyládát. Asdódban a Dágon istenség templomába állították fel, ezután azonban dögvész ütött ki közöttük. Tehát elvitték a Frigyládát a zsidóktól, de annak következtében, hogy dögvész ütött, ez bibliai dokumentáció. Ezt a Frigyládában lakozó ugye istenség haragjából származhatták, ezért visszaküldték a ládát az izraelitáknak Bét-Semesbe. Bét-Semesből Kiriát-Járimba és Gibeába került, míg végül Dávid király Jeruzsálembe vitte, Salamon király idején elkészült jeruzsálemi templom szentébe került. És végül ugye a templom elpusztítása, tehát Jeremiás profita elrejtette ugye a Frigyládát a templom elpusztítása előtt, a Makabeusok könyve szerint, ugye, más források szerint, miután a babiloni seregek lerombolták a templomot, és a kincseit Babilonba vitték, a Frigyládának a sor nyoma veszett. Tehát ugye nincs Frigyláda elvileg. De most már nem is ez a lényeg, hanem ez csak egy rövidke zárójel volt. Tehát olyant is mondanak, hogy Etiópiába is került, de ez nem biblikus, úgymond nem a Bibliából van ez idézve. De az, hogy Salamon mindenképpen kapcsolatba került ugye Etiópiával, ugye az akkori Sábával, a Sába királynőjével. Ha valaki utána olvas Etiópia történelmének, az nagyjából tudja, hogy igen, hogy ott mik történtek. Ott hatalmas nyomorúság és hatalmas gazdagság is volt, meg minden. De úgy látszik, hogy most az etióp nyomorúság az nem maradt Etiópia határain belül, hanem ki fog terjedni az egész világra. Egy olyan név által, ugye, hogy Gebrejesus. Tehát azt, amikor azt mondom, vagy olvashatod, hogy veszélyben Orbán élete, azt nyugodtan lehet úgy is olvasni, hogy veszélyben van az életed. Írd be az Orbán nevje helyett a saját nevedet, veszélyben van Attila élete. Igen, így van. Vagy be lehet írni ugye azt is, hogy veszélyben van a magyarok élete. Tehát Orbán Viktornak a jelenlegi dolgai, azt ugye valóságosan tükrözik a magyar nemzetnek a jelenlegi állapotát. Ez az igazság. Hát ő nagyjából mutatja, hogy itt tart a magyar nemzet. Mert hogyha a magyar nemzet azt tette volna, azt cselekedte volna, amit Jézus mondott, hogy imádkozzanak a vezetőért, hogyha már király kellett, miniszterelnök kellett, akkor imádkozz érte, pohászkodj érte, nem az ellenséget, imádkozz érte, hogy Isten megigazítsa, hogy lehetőleg bölcsebben tudja végezni az ő dolgát. Tehát aki ellenségént kezeli Orbán Viktort, az még mélyebben van a csapdában, mint Orbán Viktor maga. Aki lázadni, támadni akarja őt, még mélyebben van. Most ő Káin, ugye? Azt mondta Isten Káinról. Tehát ő a káini lelkületnek a magyarországi megtestesítője. És azt mondta Káinról Isten, hogy aki Káint meg akarja ölni, annak meg kell halnia. Úgyhogy lehet nyugodtan tüntetni, lázadozni, kinn a hősök terén, ahol akartok. Ti dolgotok, én elmondtam, amit elmondhattam, amivel Isten megbízott. Ügyeljetek, mit csináltok. Én nem őt védem, hisz elmondtam, hogy bajban van. Hazugságban van, meg van tévesztve. Általa, de nem csak általa, hanem a képernyő által, a fenevad által. Meg van tévesztve a magyar nemzet. A babonosság által, a babamáriák által, a szűzanyakultusz által, a sok hazugság által, a parázna kereszténység által meg van tévesztve a magyar nemzet. És ennek a kicsúcsosodása Orbán Viktor személye. Ennyi emberek. Akinek füle volt, hallotta. Isten azt is megmutatta, és folyamatosan mutogatja, hogy sajnos elkerülhetetlen, hatalmas zavargások lesznek. Nem sokan fognak meghatódni ezektől a szavaktól. Boldog az a fül, aki hallotta ezeket a szavakat, és Istenhez fordul, látásért, bölcsességért, és nem megy bele a sátáni játszmába. De sajnos nagyon sokan bele fognak menni, tüntetni és lázadni fognak, a katonaság a nép ellen fog fordulni. Magyarországon. Nem csak Magyarországon, de minket nem az érdekel, mi történik a Fülöp-szigeteken, hanem az, ami Magyarországon történt. Tehát aki lázadni akar, még mindig, és még mindig nem Istent hívja segítségül, hogy kapjon értelmet és bölcsességet az ország, és védelmet Istentől. Mert egy kicsi országot, mint Magyarország, mi fogja megvédeni, a puskapor szerinted? Azt felejtsd el. Hát kicsike ország, tehát nincs neki valós hatalma, katonai hatalma. Ha Isten elvédi meg Magyarországot, Magyarországnak befellegzett. Befellegzett. És ebben segítenek a lázadók. A lázadók, a tüntetők, akik fellázadnak ugye a kormányhatalom ellen, mert provokálva vannak, ez direkt van előkészítve, ez szintén a WHO, a világhatalom provokálja a magyarokat, hogy minél többen lázadjanak és tüntessenek, mert akkor Orbán Viktor okkal fogja a sereget megerősíteni és a nép ellen küldeni. Ez Romániában megtörtént, aki nem hiszi, járjon utána. 89-ben a katonaság lőtte a népet. Gépfegyverekkel, golyószorokkal lőtték az embereket. Ez fog történni Magyarországon is. Ezt mutatta meg Isten. Úgyhogy döntsd el, mit akarsz csinálni. Majd emlékezz, amikor emberek halnak meg melletted. Emlékezz arra, hogy figyelmeztetve voltál, hogy ne lázadj, és ne tüntess. Fordulj az ég és a föld teremtőjéhez, a fenséges Istenhez. Ismerd meg az ő szavát, Jézus Krisztust. Mert ő arra adja a hatalmat és a védelmet. Nem a lázadásra, és nem a tüntetésre. Egy kedves barátunknak megmutatta Isten, hogy mi fog történni. Mi történik Magyarországon, a fellázad a magyar nép a kormány ellen. Ez direkt van csinálva, szítva a lázadás kintről. Amerikából, a nagy hatalmak részéről, Franciaország és a nagy uniós tagállamok részéről. Orbán Viktort az óránál fogva vezetik. És direkt akarják, hogy a magyar nép lázadjon, mert azáltal fog elpusztulni a magyar nemzet, hogy lázadni fog. Nem Istenhez fordul, nem Krisztushoz fordul, a konzervatív kereszténységnek az alapkövéhez, alappilléréhez, hanem a lázadás eszközét fogja választani, és azáltal el fog veszni. Ezt mondja a mindenható Isten. Ha nem hiszed, kérdezd tőle, és meg fogod te is látni. És senki nem mondhatja ezentúl, aki ezt hallotta, ezt a felvételt, hogy nem volt figyelmeztetve, mert Isten folyamatosan figyelmeztet, hogy lázadás készül, ezt mesterségesen generálják a tüntetéseket, a lázongásokat, és aki ebbe belemegy, el fog veszni. El fog veszni. Sokszor beszéltünk erről. Na, valami még, amit nem mondtunk el. Ennyi ember körülbelül, ennyi. Veszélyben Orbán élete, veszélyben Attila élete, veszélyben a te életed, veszélyben a magyarok élete. Egy tömeggyilkos csapdájába sétált be a nemzet. Ezért mondtuk korábban azt is, hogy teljesen mindegy, ki lesz az elnök, vagy a miniszterelnök, Orbán, vagy Béla bácsi, teljesen mindegy. Ha belemegy a WHO játszmájába, a sátának a játszmáját játsza, és annak a következménye pusztulás, dögvész, ahogy Isten elmondta, mert az hazugság, megtévesztés. Fog folytatódni a Covid által elkezdődött ugye háború, leplezett háború, tömegmészárlás. Az egészségügy nevében, a fehér ló, az apokalipszis, a jelenések könyve fehér lova ez. Teljesen mindegy. Imádkozatok, fohászkodjatok a lelkeitekért elsősorban, a vezetőkért, Orbán Viktorért, mert óriási bajban van, de nem csak ő, hanem az egész nemzet. Isten könyörüljön a magyar nemzet. címzeten. Aki ezt megérthette, megkérem szépen töltse le a hangfelvételt, a hanganyagot, a videót, töltse fel, ahova akarja, teljesen nyugodtan, nem kell kérdezni semmit sem. Elképzelhető, hogy ilyen tartalmak után a Facebook, a YouTube nem igazán fogja, vagyis már többször ugye fenyegetnek folyamatosan, le akarnak törölni. Ez van, amíg tudjuk, hogy amíg adja Isten, addig hirdetjük, elmondjuk. De aki megérthette, az szólja, ne kussolj, ne hallgass. Mert amikor az öndicsőítés kor időszakban voltál, akkor ugye bezzek, én sem hallgattam, te sem hallgattál. Amikor a világyakot hirdettük, hogy jaj, milyen autót vettem, meg milyen nőcs, milyen volt az a szex, meg minden, akkor nem hallgattunk. Dicsekedtünk. Most, hogy ismer az igazságot valamennyire, azt, amit te megkaptál, az egy talentumot fektesd be, beszélj, hozd meg, ne erőből, ne agyból, hanem kérd Isten segítségét, hogy az, ami a te talentumod, azt hozd meg, oszthasd meg, mert azzal lehet segíteni a magyar nemzeten. Van egy olyan nemrég készült felvétel, hogy egyetlen magyar emberen múlik az egész világ sorsa. Azt hallgassátok meg. Egyetlen magyar emberen múlik az egész világ sorsa. És Jézus ugye beszél a magvető példázatában, meg az talentumok példázatában arról, hogy aki az igazságot, amit ő megkapott Istentől, nem fekteti be, az még azt is elfelejti, amit ő kapott. El fog szakadni tőle. Az én érdekem, emberek. Az én érdekem, hogy amivel engemet Isten megbíz, azt megossza. Érthető? Én nem teszek szívességet Istennek. Ahogy Jézus mondja, amikor azt cselekszi a szolga, amivel ő megvan bízva, ami az ő munkája, ő nem kap azért külön dicséretet. Nem azt mondja, hogy haszontalan szolga vagyok, csak azt tettem, amivel megbízattam. Én is haszontalan szolga vagyok, csak azt teszem, amivel megbízattam. Az én érdekem, hogy ezt megcselekedjem, ezt mondja Jézus. Mert neki is attól volt ereje és bölcsessége Istentől. Eledele, hogy elmondta azt, amit neki Isten mondott, ez rád is érvényes, és rám is, hogy mindenki elmondja, és ne, tehát megint itt nagyon fontos ezt hangsúlyozni, ne a saját fejed után beszélj össze-vissza, hanem kérd Isten kegyelmét, nézd meg, hogy még mit nem helyeztél a Krisztusnak a kezébe. A bűneidet meg a múltat a szépen azt le kell tisztázni, és akkor lehet beszélni, és akkor már abban a helyben kezd bejönni a világosság a magyar nemzet köreibe. Érthető? De fontos az egy talentumnak a befektetés, ezt ne felejtsétek el. Jézus nem azért mondta, hogy beszéljünk és világítsunk, hogy mi vagyunk az élet sója, a világ világossága, mert szívességet kért tőlünk, hanem azért, mert tudta, hogy azáltal, hogy mi azt mondjuk, amit Istentől kapunk, azáltal mi biztonságban vagyunk, az a mi védelmünk, hogy az ajkainkkal is megvalljuk azt, amit Isten nekünk kijelent, és azáltal még mások is megszabadulnak. Milyen dicsőséges munka ez, milyen dicsőséges terv a mindenható Istentől, és hatalmas ajándék, hogy egyáltalán méltónak találtattunk a múltunk ellenére arra, hogy erről beszéljünk. És világosságként szolgáljunk. Aki még mindig a vezetőktől várja a megoldást, vallási vezetőktől, keresztény vezetőktől, akármilyen vezetőktől, politikai vezetőktől, a sztároktól, nagy Isten, az ember óriási bajban van még mindig. Mert az igazság nem embernél van, hanem Isten benne, a Krisztusban van, és azoknál valamelyest, akikben az ő lelke él. Benned milyen lélek él, ez a kérdés. A világ lelke, a hírek lelke, a Facebook lelke, a YouTube lelke, a Fidesz lelke, vagy a Krisztusnak a lelke, a konzervatív kereszténységnek az alapja. Ez a kérdés. Aki megértette, adja tovább. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!